2 Korintus 2. fejezet. Elhatároztam tehát magamban, hogy nem megyek hozzátok ismét szomorúsággal. Mert ha megszomorítalak titeket, akkor kividámít meg engem, ha csak nem az, akit én megszomorítok. Azért is írtam levélben erről, hogy amikor megérkezem, ne érjen szomorúság azok miatt, akiknek örülnöm kellene, mert meg vagyok győződve arról, hogy az én örömöm mindnyájatoké. Mert sok gyötrődés és szívbéli szorongás között sok könyhullatással írtam nektek, nem azért, hogy megszomorodjatok, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amely igen erős bennem irántatok. Ha pedig valaki megszomorított, nem engem szomorított meg, hanem, hogy ne túlozza, részben titeket, mindnyájatokat is. Elég az ilyennek az a büntetés, amit a többség mér rá. Most viszont inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, hogy a túlságos nagy szomorúság valamiképpen meg ne emészze az ilyet. Ezért kérlek titeket, tanúsítsatok iránt a szeretetet. Mert levelemet azért is írtam, hogy meggyőződjem megbízhatóságotokról. Vajon mindenben engedelmesek vagytok-e? Akinek pedig ti megbocsátok, annak én is megbocsátok. Mert amit én megbocsátottam, ha volt mit megbocsátanom, az tiétek volt Krisztus színe előtt, hogy rá ne szedjen minket a sátán. Az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. Amikor pedig megérkeztem Troászba Krisztus evangéliumának hirdetésére, bár az Úr kaput nyitott előttem, nem volt nyugalma a lelkemnek, mivel nem találtam Titus testvéremet. Ezért elbúcsúztam tőlük, és elmentem Macedóniába. De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata a halálra, azoknak az élet illata az életre. De ki alkalmas erre? Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt, Istenből szólunk Isten előtt Krisztus által. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, ma is szeretnénk segítségül hívni téged, segítségül hívni a te szent lelked, és kérni arra, Uram, hogy áld meg mond tége hirdetését, áld meg, hogy úgy mehessünk haza, hogy viszünk is haza valamit. És kérünk, Uram, arra, hogy utána áld meg ezt a gyülekezeti órát és a vezetőségi választást is. Kérlek arra, hogy akiket megválasztunk, azok a te erődből, és tényleg a te bölcsességeddel vezethessék közösségünket. Amen.
Ma délelőtt, amikor Udvari István írt be, kért, hogy adjon lehetőség nekik beszámolni, inkább én csak hirdettem. Többen a gyülekezetben nagyon régóta imádkozik az ő testvéreért, akinek rossz volt a szíve. És az utolsó napokban a testvére műtéttel kapott egy új szívet, és jól van. Egy 7 órás műtét volt, de jól van. Nagy öröm a családnak, hogy a testvérenek van egy új szív. Ma délelőtt a predikációban viszont szeretnék beszélni a szívünkről is, egy kicsit másképpen. Nem a szív, mint a fizikai rész, hanem a szív, mint a központ a mi életünkben. És valahogyan ebben az első 4 vers, a 2 Korintus 2. részben láthatjuk Paul szívét. Valahogyan Paul mutatja olyan oldal magáról, amit nem mindig látjuk, amikor ír. Azt kell tudni, hogy volt egy olyan helyzet, mi nem tudjuk pontosan mi volt a helyzet Korintusban, hogy valaki kezdett olyasmit csinálni, ami nem volt a Biblia szerint. Lehetséges, hogy ez az ember konkrétan támadta Pault és az ő szolgálata. És azért a Paul írt nekik egy levelet mondani, hogy rendbe kell tenni ezt a helyzet, ami van ezzel az emberrel, és az az érdekes, amikor látjunk, hogy a Paul hogyan reagál erről az egészről, amikor van szó a fegyelmezés. Azt lehet mondani azt, hogy a fegyelmezés nem valami, amit Paul élvezett. Apol nem szívesen gyakorolta a fegyelmezést, de ugyanakkor ő látta azt, hogy vannak olyan helyzetek, amikor mégis célszerű. A mi életünkben vannak különböző helyzetek, amikor van gyakorolva a fegyelem. Az egyik, amit látjunk a zsidókhoz írt levél, amikor konkrétan olvasunk, hogy van olyan helyzet, amikor Isten fegyelmez minket. És amikor Isten fegyelmez minket, ő nem azért fegyelmez minket, mert ő nem szeret minket. Hanem pont az ellenkező van, hogy Isten azért fegyelmez, mert ő akar tovább formálni minket. Lehet mondani, hogy egy családban ez is így van. Egy családban mi próbáljunk fegyelmezni a gyerekeinket. Mi próbáljunk nevelni őket. És esetleg előfordul egy olyan család, ahol az egyik szülő nem helyesen csinálja ezt, hogy túlzottan csak büntet a gyereket, de a normális helyzetben egy szülő azért fog fegyelmezni a gyereket, mert ő szereti azt a gyereket, és a fegyelmezés az a gyerek javára van. És azért csinálja, mert ő akar segíteni a gyereket, nem akar lenyomni őt. A fegyelem a célja mindig az, hogy legyen egy pozitív eredmény. És ugyanezt látjunk, amikor van szó a gyülekezetben. Amikor van szó a gyülekezetben, hogy a gyülekezetben gyakoroljunk az egyház fegyelmet. A fegyelmezés a gyülekezetben nem egy könnyű dolog. És Paul azt látta, hogy igenis nehéz fegyelmezni valakit, de vannak olyan helyzetek, amikor azt kell csinálni. És ha mi olvasunk a többi részek az Új Szövetségben, amit foglalkozik ezzel, mi azt látjunk, hogy a fegyelmezés a célja mindig a helyreállítás. Hogy rendbe jöjjön azt az embert, akiben jelen pillanatban valami bűn az életében. Például a Máté 18. részben, a 15. versben látjunk, hogy akkor indul egy folyamat, hogy hogyan kell fegyelmezni. És azt látjunk, hogy az első lépést az, hogy ez történjen négy szemköz. És mi azt olvasunk, hogy amikor az történik négy szemköz, és eredményes, akkor olvasunk azt, hogy megnyerted atyad fiat. Milyen jó, ha nem kell tovább lépni. Mert elértünk azt az eredményt, hogy megnyertünk őt. A Galata részben, amikor szinte van szó az egyház fegyelemre, a Galata level 6. rész az első versben, amikor van szó az egyház fegyelmezésről, nagyon fontos az, hogy hogyan csináljunk ezt. És Paul ott azt mondja, hogy ezt csináljunk szelíd lélekkel. És ott is olvasunk, hogy a célja az, hogy az a testvér rendbe jön. Az nem a célja, hogy mi csak büntettünk, hanem az a célja, hogy az a testvér rendbe jön. És a következő versekben Paul beszél hosszan egy olyan erről a helyzetről. És az 5. verstől látjunk, hogy ez a dolog, amiben, ahol kellett az egyház fegyelem óta gyülekezetben, érintette Paul, de érintette az egész gyülekezetet. És azért a gyülekezet kellett lépni ebben az ügyben. A 6. versben mi azt olvasunk, hogy elég az ilyennek az a büntetést. So volt egy büntetés. Volt egy olyan büntetés, ami lényegében azt mondja, egy jogi ítélet. Egy jogi ítélet az ember ellen. Mert volt valami bűn az életedben. És itt azt olvasunk, amit a többség mért rá. A görög szó itt egy kicsit nehéz, hogy a legjobb fordítás a többség, vagy inkább azt kell fordítani azt, hogy a többiek. Ha a többiek, akkor azt jelenti, hogy a bűnös emberen kívül mindenki. Egység volt a gyülekezetben végül is, amikor gyakoroltak az egyház fegyelem ebben a helyzetben. Látom azt, hogy a gyereknevelésben és a gyülekezetben van két szélsőség. Az egyik gyülekezet, vagy az egyik családban azt lehet mondani, hogy túl ingedéken. A másik családban, vagy a másik gyülekezetben azt mondjuk, hogy túl szigorú. És az egyik se jó. Ha egy gyerek nő föl egy családban, ahol a szülők túl szigorúak, akkor valóban az fog hatni a gyerek személyiségre. De ugyanakkor van az a másik szélsőség, az, hogy a család, aki elenged mindent, és inkább mi egy olyan kultúrában éljük most, hogy az a jellemző, és van számtalan probléma, ami jár ezzel, hogy túl sokat engedjük. Gyülekezetekben is van ez. Szóval van olyan gyülekezetek, akik azt mondanak, hogy mi sohasem fogunk gyakorolni az egyház fegyelem, mert az nem illik azt csinálni, azt az ember és Isten között mi nem fogunk beleszólni a dolgokba. És engedjünk azt, hogy végül is bűn van egy ember életében, és nem foglalkozunk vele. A másik szélsőség egy gyülekezetben az, hogy a gyülekezet túl szigorú. És a gyülekezet olyan szigorú azzal az ítélettel, hogy sohasem hálandóak megbocsátani az embert, akkor is, ha van változás az életében. És úgy tűnik nekem, hogy ez volt a probléma Korintusban, amikor Paul írta ezt a levelet. A 7. versben olvasunk, hogy Paul azt mondja neki, most viszont inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljatok meg, ha a túlságos nagy nyomorúság valamiképpen meg ne emészti az ilyet. Szóval Paul azt mondta, hogy igen, volt olyan helyzet, amikor kellett ítélni valakit, amikor kellett büntetni valaki. De Paul azt mondta a gyülekezetnek, hogy ha az az emberben van bűnbánat, ha történik azt a változás, akkor a gyülekezet kell látni, akkor most már nincs szükség arra, hogy mi ítéljünk, most már szükség van arra, hogy mi megbocsátunk. És ráadásul ő megy egy lépéssel tovább, és azt mondja, hogy ha mi nem csináljuk azt, akkor olvasunk itt, hogy ezzel tönkre teszünk azt az embert. Ha az az ember nem tapasztalja azt, hogy a megbocsátás. Egy fél évvel ezelőtt, amikor tanulmányoztunk a 32. Zsoltárt, akkor láttunk azt, hogy Isten hogyan megbocsát minket. És nagyon érdekes látni azt, hogyan Isten megbocsát. Amikor Isten megbocsát, ő azt mondja, hogy ő teszi azt, ami volt a mi életünkben, az ő háta mögé. Lényegében ő azt mondja, hogy az ő kapcsolatban velünk ő nem fog figyelembe venni azt a bűn, ami volt a mi életünkben. Én nem hiszem azt, hogy Isten van egy olyan képessége, hogy elfelejti azt, de azt kell megérteni, hogy azt az elfelejtés, azt jelenti, hogy azt nem fogok figyelembe venni, amikor bánok velem. És Isten ezt várja tőlünk, a mi kapcsolatainkban is, hogy amikor mi megbocsátunk valakit, akkor mi adjuk neki egy tiszta lapot. És mi azt mondjuk, hogy ettől kezdve mi elfelejtsünk az, ami volt a múltban. A 8. versben Paul azt mondja, hogy ezért kérlek titeket, tanúsítjatok irányt szeretetet. Szóval nem csak megbocsátani, de utána kell mutatni neki a szeretet. Mondom, hogy megint ez egy olyan dolog, ami történik a gyereknevelésben. És ha mi nem kifejezünk a szeretet a gyerek felé, akkor nyilvánvaló, hogy az nagyon káros lesz az életében. A 9. versben Paul azt mondja, hogy mindenben engedelmesek vagytok-e. Ez egy dolog, ami az engedelmesség érint. Hogy mi engedelmes vagyunk arra, amit Isten mond ebben a kérdésben. A 10. versben látjuk, hogy Paul is saját maga kész volt megbocsátani. Akkor is, ha lehetséges ebben a helyzetben, ő volt, aki igazán tapasztalt akart azzal a cselekvéssel, amit ez az ember csinált. De Paul azt mondja, hogy én is kész vagyok megbocsátani, hogy ő nem akarta, hogy a gyülekezet Korintusban azt mondja, hogy jó, Paul azt vár valamit tőlünk, amit ő nem vár saját magától. Szó sem volt arról. És utána a 11. versben, vagy szinte a 10. versben, hogy rá ne szedjen minket a sátán. Valahogyan egy gyülekezetben kell megérteni azt, hogy mi egy csapatban vagyunk. És mint csapat, a mi feladatunk együttműködni egymással. A sátán fővágya az, hogy ő tud tönkretenni egy gyülekezet abban, hogy mi harcoljunk egymással, és nem azt, hogy mi harcoljunk az ellenséggel. És a sátán azt mondja, hogy nagy siker van neki, ha ő tud egy gyülekezetben olyasmit létrehozni, ahol feszültség van a gyülekezetben, és nincs egység. Abban a helyzetben a sátán győz. Most egy kicsit személyes leszek, mert amikor én visszanézem azt a nem tudom hány éve vagyok lelki pásztor ebben a gyülekezetben, volt egy pár kudarcom. És én miért nem mondani azt, hogy az egyik legnagyobb kudarcom majdnem 7 évvel ezelőtt történt, amikor itt a gyülekezetben mi gyakoroltunk az egyház fegyelem egy konkrét helyzetben. Aki nem volt itt, nem baj, nem lényeges, ha nem tudtok a részleteket. Aki itt volt, tudja a részleteket. De amikor történt ez, a gyülekezet gyakorolta ebben a helyzetet az egyház fegyelmet. Bűnbánat történt az ember életében, és az az ember idejött egy gyülekezeti órára, és ő bocsánatot kért Istentől és a gyülekezettől. És több ben a gyülekezetben fölálltak és mondták, hogy mi nem vagyunk hajlandó megbocsátani. És én azért érzem ezt személyes kudarc, mert én azt láttam, hogy én nem időben tanítottam azt, amit Paul tanít ebben az ige szakaszban. Mert én naív voltam. Én azt gondoltam, hogy minden gyülekezeti tag olyan érettsége van, hogy ő fog alkalmazni, ami van itt. Az, hogyha valaki bocsánatot kér, mi megbocsátunk. De abban a helyzetben az nem történt. És azért mondom, hogy én vagyok a hibás, mert mint lelki pásztor, az én feladatom lett volna jobban felkészíteni a gyülekezet erre a feladatra. Az, hogy mindenki a gyülekezetben megértje azt, hogy ha valaki bocsánatot kér, meg kell bocsátani. És nagyon veszélyes dolog, amikor valaki bocsánatot kér, és mi azt mondjuk, hogy az nem jön szívből. Mi nem tudunk látni, mi van a másik ember szívében. És ha az az ember bocsánatot kér, akkor a mi feladatunk megbocsátani. Nem kérdőjelezni azt, hogy ez szívból jön, vagy nem. És konkrétan én azt látom abban a helyzetben, hogy mi, mint gyülekezet, vagy némelyik ember a gyülekezetben túl szigorú volt, akkor valóban az történt ebben a helyzetben, hogy a nagy szomorúság ő nem tudta feldolgozni. Mert ő nem tapasztalta azt a bocsánatot, amit kellett volna adnunk a gyülekezetben. Mi nem tudunk visszamenni, változni, ami történt 7 évvel ezelőtt. De én remélem, hogy mi tudunk tanulni, hogy ha a jövőben van egy hasonló helyzet, ha a jövőben valaki fölal és bocsánatot kér, az Isten igéje szerint meg kell bocsátani. Nem kérdőjelezni, hogy helyesen kért bocsánatot vagy nem. Tanulmányozunk ezt az igét otthon. Nézzünk meg az, hogy Isten mit vár tőlünk. És szinte, amikor fél évvel ezelőtt beszélgetünk az Isten bocsátásról, az egyik igéje, amit felmerült az, hogy hányszor. És azt olvasunk, hogy a 70x70, vagy a 7x70, ami, ha számoljuk, az a 490. És én többször mondom azt, hogy az nem jelenti, hogy 490. Az nem jelenti, hogy én bevezettem egy könyvet, és amikor megvan a 490, én azt mondom, hogy jó, most már többet nem kell megbocsátani. Nem. A gondolat itt, az a 7x70, azt jelenti, hogy végtelen. Ha valaki bocsánatot kér, kell bocsátani. És az nem mindig könnyű. Lehetséges, hogy már ha 400 fölött vagyunk, akkor az egyre nehezebb. De mégis a mi feladatunk abban a helyzetben meg kell bocsátani. Lépjünk tovább. Az Isten akarata. A következő két versben, a 12. és a 13. versben a következőt olvasunk. Amikor pedig megérkeztem Troaszba, Krisztus evangéliumának hirdetésére, bár az Úr kaput nyitott előttem, nem volt nyugalma lelkemnek, mivel nem találkoztam Titus testvéremet. Ezért elbúcsúztam tőlük, és elmentem Macedóniába. Nagyon gyakran mi fölteszünk a kérdést Istennek, hogy Isten, mi a te akaratod ebben a helyzetben? Mit kell cselekedni? És az egyik dolog, amit mi mondjuk, hogy figyelembe kell venni a körülményeket. És az, hogy milyen a körülmények, az segít minket egy döntésben. Csak az az érdekes, itt ebben az igében azt olvasunk, hogy volt egy olyan kapu, amit Isten nyitott. De Paul még se tudta ott maradni. Vagy ha mi visszamenjünk az 1. Korintus 16. rész, a 9. versben, Paul ott ír, hogy ő Efézusban volt, és ő azt mondja, hogy nagy és sokat ígérő kapu nyílt előttem. Az jól hangzik. Csak tovább kell olvasni. Mert ha tovább olvasunk, de az ellenfél is sok. Valahogyan, ahogyan én gondolkodom, látjuk, hogy nem tökéletes az én gondolkodásom, ha nyitott a kapu, akkor én nem tudok képzelni azt, hogy lesz ellenfél. De Paul azt mondja, hogy egy nyitott kapu, egy nagyszerű lehetőség van, és sok az ellenfél. Mi a mi logikunkkal, mi azt mondjuk, ha az a helyzet van, ami van a 2. Korintus 2-ben, ha van egy nyitott ajtó, akkor ott kell maradni. De amit olvasunk az 1. Korintus 16-ban, ha sok az ellenfél, akkor tovább kell lépni. De valahogyan az Isten terveiben más. Mert Isten azt mondja, hogy ha van egy nyitott kapu, lehetséges, hogy akkor is lesz sok ellenállás. Ha egy gyülekezetben van egy ébredés, van élet, akkor én tudok majdnem azt mondom, hogy garantálni az, hogy sok lesz az ellenfél. Mert a sátán nem akarja azt, hogy legyen egy egészséges, élő gyülekezet. És ő keresi az utat, hogy hogyan lehet tönkretenni azt. Akkor ha nyitott a kapu, és még se kell ott maradni, akkor hogyan tudunk dönteni, hogy mi az Isten akarata? Hangsúlyozom azt, hogy a Biblia nem egy varázskönyv. Látjunk azt, hogy voltak olyan helyzetek, amikor az emberek akartak tudni, hogy mi lesz a jövőben. És azok a helyzetekben, az Ószövetségben, amikor az emberek akartak tudni, hogy mi lesz a jövőben, fordultak olyan hamis profétákhoz, vagy fordultak olyan személyekhez, akik nem adtak azt az információ, ami Istentől van, hanem pont az ellenkező. De mégis, valahogyan mi úgy vagyunk, hogy Isten mutass nekem, hogy mi lesz a jövőben. Ha mi olvasunk az igét, napról napra, ha mi ismerjünk az igét, akkor az igé ad nekünk világos parancsok. Világos útmutatás, hogy mi az Isten akarata, és mi nem. Mi az, ami bűn, és mi az, ami nem. Abban az értelemben nagyon könnyű nekünk mondani azt, hogy ha Isten kijelenti, hogy valami bűn, akkor nem kell kérdeznem, hogy ez az Isten akarata vagy nem. Sohasem fogok elfelejteni a történet, amit Elizabeth Elliot egyszer mondott. Elizabeth Elliot mondta, hogy egy ember, nem emlékszem, hogy fiú vagy lány, de ez az ember oda ment hozzá, és mondta, hogy van egy kapcsolata, régóra vágyakodott, hogy legyen egy kapcsolata, de a kapcsolat egy hitetlen emberrel. És kérte Elizabeth Elliot-tól, hogy szeretnék kérni, hogy imádkozzon értem ebben a helyzetben. És Elizabeth Elliot úgy válaszolt, hogy nem. És aki odafordult hozzá tanácsra, kicsit meglepört, hogy nem imádkozol. És azt mondja, nem kell imádkozni. Az igében Isten már adta a választ. Itt nem kell imádság, hanem engedelmesség. És én úgy látom, hogy túl gyakran az életünkben mi valahogyan akarunk kerülni valamit. És mi kérdezünk, hogy Isten mi a te akaratod? És már világosan mondta az igében, mi az ő akarata. Ebben a kérdésben nem kell kérdezni, hogy mi az Isten akarata, hanem engedelmeskedni kell. Amikor kell hozni egy döntést, mit mond az Isten igéje? Mit mond a tanácsadók? És amikor én beszélek a tanácsadókról, amikor kell dönteni, hogy mi az Isten akarata, a tanácsadó feladata nem dönteni helyetted. A tanácsadó feladata nem dönteni helyetted. A tanácsadó feladata mutatni, hogy esetleg ő hogyan értelmezi azok az igéket, ami beszél egy helyzetről. És ő hogyan lát az igéket. De utána a tanácsadó feladata nem dönteni, hanem mondani az embernek, hogy a te felelősség dönteni azzal az információ, amivel rendelkezésre állsz. Mi túl gyakran keresünk a varázs megoldást. És nem vagyunk hajlandó vállalni a felelősséget, hogy mi Isten előtt hozunk egy döntést. És igen, amikor mi imádkozunk, az Isten lelke tud békességet adni nekünk, tud útmutatást adni nekünk, de alapvetően mi látjuk, hogy Isten mit mond az igében, és mi hozunk egy döntést. Paul, amikor ott volt, és ő azt Troasban, és ő azt mondja, az, hogy a Titus nem volt ott. Mi tudjunk azt, hogy a Paul szolgálatában ő világosan látta azt, hogy Isten adott egy megbízást neki, amit írt szinte a Timoteusnak a második levélben, a második rész, a második versben. Ő azt mondja Timoteusnak, amit hallottad tőlem, sok tanú előtt, ezt adjad át megbízható embereknek, akik tudnak tanítani másokat. Nyilvánvaló, hogy a Titus volt az egyik megbízható ember a Paul életében. És Paul azt látta, hogy Isten előtt az ő feladata segíteni Titus, hogy ő még alkalmasabb lesz a szolgálatra. És Paul valahogyan látta azt, hogy ez a szolgálat, amit Isten adott neki, hosszú távon az fontosabb, mint az, hogy ő marad Troasban, ahol van egy nyitott ajtó. A nyitott ajtó az esetleg előre vitt a Pál a népszerűségben, de a Pál célja nem volt a népszerűség, hanem a Pál célja az volt, hogy megtenni azt, amit Isten várt tőle. És ugyanígy vagyunk mi. Nem a mi feladatunk dolgozni azon, hogy mi legyünk minél népszerűbb, hanem a mi feladatunk hűséges lenni Istenhez, és amit az ő igé mond. És az utolsó négy versben itt ebben a fejezetben látjunk azt, hogy az egyik értelemben, hogy mi vagyunk egy kellemes, jó Krisztus illata. De az érdekes, hogy azt mondja, hogy az a jó illata bizonyos embereknek jó, de nem mindenkinek. A kép, ami van itt az utolsó négy versben, amikor olvasunk erről a diadalomra vezetni, amikor egy hadsereg visszajött a háborúból, akkor amikor bevonultak a városba, az egyik dolog, amit ők csináltak, a fogok hoztak magukkal, húztak őket. Én azt mondom, hogy azok a fogoknak ez nem volt egy győzedelmes felvonulás. De a népnek, akik ott laktak a városban, ők ott voltak és ők tapsoltak, mert itt van a győztes katona. És a kép, ami van itt nekünk, hogy annak ellenére, hogy az első két fejezetben a Pál beszélt ilyen nehéz dolgokról, itt a 14. versben ő azt mondja, hogy annak ellenére mi vagyunk a győztes hadseregben. És mi, akik vagyunk a győztes hadseregben, mi tudunk bevonulni a városba örömmel. És fontos, hogy mi ezt is tapasztalunk a mi hívő életünkben. Hogy mi nem engedjünk, hogy a nehézségek lenyomnak minket, hanem mi azt látjunk, és mi megértünk azt, hogy mi vagyunk a győztes csapatban. És tudunk ünnepelni. Egy 100 évvel ezelőtt, nem emlékszem a pontos körülmények, de az amerikai elnök, a Theodore Roosevelt ment Afrikába vadászni. És akkor hazahozta azokat a vadállokat, amit ő lelőtt Afrikában. És ugyanazon a hajón, amivel ő visszajött az Egyesült Államokba, jött egy missionárus, aki az egész élete szolgált hűségesen Afrikában. És amikor leszálltak a hajóról, akkor nagy ünnepség volt, hogy érkezett az amerikai elnök. A szórakozás után. Nagy ünnepség volt. A missionárus leszállt a hajóról, senki nem várt rá. Ő valahogyan egyedül elsétált onnan, és ahogyan ő beszámolt erről, egy kis szomorúsága. Ő azt mondta, hogy éveken keresztül én hűségesen szolgáltam az Úrnak, és amikor én hazajöttem, semmi felvonulás nem volt. Senki nem tapsolt, senki nem örült annak, hogy én hűséges maradtam az Úrhoz a misszió munkában. És ez a missionárus mesélt arról, hogy ő milyen szomorú volt. addig a pillanatig, amit nem rájött. És ő azt mondja, hogy én még nem érkeztem haza. Majd, amikor én érkezem a mennyben, akkor lesz az ünneplés. És valahogyan fontos, hogy mi tudunk látni azt, hogy amikor mi küzdködünk a nyomorúság, amikor mi küzdködünk ezzel és azzal, lesz egy olyan pont, amikor mi fogunk bevonulni, mint a győztes katona. Az garantált. És remélem, hogy amikor olvasunk ezt az ige szakaszt, mi csak egy kis kóstolót kapunk arról, hogy milyen jó lesz az a bevonulás. Milyen jó már most tudni azt, hogy jó úton vagyok. Mert én Istennel járok ezen az úton. Imádkozom. Édes Atyán, kérjünk, hogy taníts minket. Taníts minket abban, hogy mit jelent követni téged. Mit jelent ingadelmeskedni arra, amit te mutatsz nekünk az igében. Segíts minket, hogy tudunk élni abban a feszültségben, hogy nem tudjunk, hogy mi lesz majd, de tudjunk azt, hogy mi van ma. És tudjunk azt, hogy te mit vársz tőlünk ma. Kérjünk, hogy segíts minket abban, hogy tudunk ingedelmes lenni ma. És kérjünk, hogy taníts minket, mit jelent megbocsátani. Az imádságodban, amit mi olvasunk az igében, van szó arról, hogy mi is tudunk megbocsátani másokat, ahogyan te megbocsátsz minket. Kérünk, segíts minket ebben a területben, hogy mi tudunk találni az egyensúlyt, hogy mikor kell a fegyelem, mikor kell az ítélet, de segíts minket látni is, hogy mikor kell megbocsátani. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.